Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Az elmúlt napokban több új kisbolygót fedezett fel Sárneczky Krisztián, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézetének kutatója, aki nemrég két üstököst is talált az égen. A legújabb felfedezéseiről Sárneczky Krisztiánnal beszélgettem.
A Csillagászati Intézetünkben most már több mint 4 éve folyik a Föld közeli kisbolyóknak a kutatása. Ennek során most már több mint 230 ilyen a Föld közelében elhúzó sziklát fedeztünk fel. És most az utóbbi 2 hét az különösen sikeres volt. Ezt a lezárult, hetekig tartó, szép, derült időszakot, amikor már elég hosszúak az éjszakák, elég sikeresen zártuk. 14 darab új Föld közeli kisbolygóval sikerült gyarapítani a listát. Ezek ilyen néhányszor 10 méteres égitestek, amelyek jellemzően néhány millió kilométerre, tehát a Hold távolságának néhányszorosára mentek el tőlünk. Igazán veszélyes nem volt köztük, mert ugye azért jó összegyűjteni ezeket az égitesteket, mert ezek 1-2 év alatt körbejárják a napot, és újra és újra visszatérnek a Föld közelébe. És nyilván, hogy egy esetleges jövőbeli ütközést előre tudjunk jelezni, meg kell ismerni ezeket az égitesteket, és hát ezeknek a kutatása folyik Piszkéstetőn. És hát ezek az augusztus végi időszakok, ezek általában ilyen sikeresebbek szoktak lenni, mert ilyenkor szép derültek vannak általában.
Alapvetően mik ezek a kisbolygók, törmelékek? Hogyan kell ezt elképzelnünk?
Igen, ezek a kisbolygók, apró égitestek, sziklák, ezek egy naprendszer keletkezéséből visszamaradt törmelékek. Mondhatjuk ezt, bár a döntő többségük az elmúlt 4,6 milliárd évben sok változáson, ütközéseken, darabolódáson esett át. Tehát ez a naprendszer élete ilyen hosszú távon az meglehetősen zajos. És igen, ezek a törmelékek, ezek egyrészt mindig újra termelődnek, és rendszeresen a Föld közelében járnak, és hát ha elérik a földi légkört, akár egy néhányszor 10 méter átmérőjű, egyébként aprónak, csillagászt értelemben aprónak számító égitest is, azért tud itt a Föld felszínén ramazúrit okozni, úgyhogy ezért igyekszünk minél többet és többet megtalálni belőlük, tehát ha úgy tetszik, ez egy igencsak gyakorlati oldala a csillagászatnak.
Hogy néz ki ez a keresés a 21. században? Ugye régen nézték a távcsövet, most azért már itt van a digitalizáció, mennyit segít ez a munkájukban?
Igen, ez az elmúlt bő 100 évben, sőt több mint 100 évben azért ez már ilyen fotografikusan történik. Hát ugye a múlt században még nyilván a klasszikus ilyen kémiai fotografikus eszközökkel, az elmúlt évtizedekben viszont már ugye a digitális detektorok teljesen átvették a szerepet, és sokkal érzékenyebbek, sokkal halványabb égitesteket észre lehet venni. És ugye ezek a, mivel közel vannak a Földhöz, ezek az égitestek meglehetősen gyorsan mozognak látszólag a csillagos égbolton, úgyhogy tulajdonképpen magam a metódus az egyszerű, kell készíteni néhány képet egymás után az égboltnak ugyanarról a területéről, és azon ma már szoftverek segítségével, tehát nem emberi szemmel, meg kell keresni a mozgó, a csillagok között szépen tova haladó égitesteket, és jellemzően minél gyorsabban megy, annál közelebb van hozzánk, és akkor ezekre a gyors mozgású égitestekre kell reagálni, mindenről meg kell őket találni, be kell jelenteni a nemzetközi közösségnek, és aztán persze igyekszünk a követését is folytatni, tehát el kell kezdeni észlelni aznap este, aztán ameddig lehet a következő estéken, hogy minél pontosabban meg tudjuk állapítani, hogy is kering a naprendszerben, hogy kering a nap körül, mert ugye úgy lehet előrejelezni majd a későbbi Föld közelségeit, amik veszélyesek lehetnek.
Ilyenkor szükség van visszaigazolásra, tehát arra, hogy adott esetben mások is lássák ezt a bizonyos égitestet?
Igen, ez egy nagyon nemzetközi munka, és általában a döntő részben úgy ismerik el a felfedezést, hogy egy másik obszervatóriumból is megerősítették. Bár ugye, mint az elmúlt évek sikerei alapján van annyi renoméja, úgymond a magyar csillagászoknak, hogy úgymond nem szokták megkérdőjelezni a égitestjeinket, de azért mindig nekiállnak követni, ugye, amíg itt van az éjszaka Európában, az európai csillagászok, rengeteg amatőr csillagász, tehát ez nem is kell profi csillagásznak lenni, és ahogy tovább megy az éjszaka, ugye először Amerikába, ott is a kollégák átveszik a követését a friss felfedezéseknek, ahogy egyébként mi is itt Európában szoktuk az ő találataikat követni, ugye amikor ott van nappal, akkor itt nagyjából éjszaka, és akkor ez egy ilyen nagy nemzetközi hálózat, ilyen nemzetközi együttműködés, ahol egymást is segítjük ezeknek az égitesteknek a követésében és megismerésében.
A kisbolygók kapnak nevet?
Igen, a kisbolygó elnevezés egy régi hagyomány, bár ezek a földközeli apróságok, ezek nagyon ritkán, mert hogy ahhoz, hogy a név adásig eljusson egy ilyen égitest, hát inkább 6-8-10 különböző évben észlelni kell, és hát ezek az apróságok azért van, amikor csak évtizedenként jönnek közel a Földhöz, és akkor észlelhetőek. De hát a korábbi évtizedekben, már 30 éve üzem ezt az ipart, találtunk sok olyan kis bolygót, régebben még nagyobbakat, ami ugye nem a Föld közelébe jön, hanem a Mars és a Jupiter között kering, ahol a kis bolygóknak úgymond a rendes helye van, és azért ott az elmúlt évtizedekben van annyi felfedezés, hogy rendszeresen tudunk magyar vonatkozású nevet adni. Kisbolygóknak, hát itt több száz égitestről van szó az elmúlt években, évtizedekben.
Nem olyan régen éppen két újabb üstököst fedezett fel, ami ugye az ön nevét kapta, a felfedező nevét kapta. Hogyan találta meg ezeket az üstökösöket, és folytatódik-e az üstökös vadászat?
Hát itt is ugyanaz a metódus, hogy az üstökösök is bár jóval lassabban, de mozognak az égen, és ezt a mozgást kell észrevenni. És igen, ugye nem véletlen júliusban volt ez a két felfedezés, mert hogy a nyári hónapok a rövid éjszakákkal, meg egyéb más az égbolton, ugye ott van a szép tejút, ami nagyon jól néz ki, a mindenféle gázködökkel, meg halmazokkal, de hát a sok-sok csillag a tejútban az megnehezíti a kisbolygó észlelést. Szumma-szummában a nyári hónapokon át szoktam állni üstökös keresésre, ezek is érdekes objektumok, úgyhogy így ez az idei nyári pár hónapos átállás ez nagyon sikeres volt. Ezek kicsit elméletibb, ezek az üstökösök azért nem jönnek közel a Földhöz, viszont a csillagászti felfedezések közül talán ennek van a legnagyobb presztízse, pont azért, mert ezt is évszázados hagyomány alapján az üstökösöket a felfedezőkről nevezik el, és ezek az egyetlen égitest típus, aminél ez így van. Úgyhogy hát azért nyilván nagy öröm az embernek a saját nevét az égbolton látni, meg ilyen üstökösökbe észlelni, és hát ezek azért évekig láthatóak lesznek, tehát ezek ilyen távoli halvány, de emiatt lassan mozgó és lassan változó égitestek, úgyhogy itt biztos, hogy ezeket még évekig lehet követni majd távcsövekkel.
Ugye az üstökösök azért visszatérnek, legközelebb mikor láthatunk Sárnecki üstököst az égen?
Hát ezek sajnos nem fognak, de vannak ilyen visszatérő üstökösök, amelyek akár néhány évenként is visszajárnak, de ezeknek bizony millió éves keringési idejük van. Tehát ezek nagyon messziről érkeznek. A naprendszerhez tartoznak, de a naprendszer nagyon távoli részéről érkeznek, és oda is fognak visszajutni. Úgyhogy hát ezek nem nagyon lesznek láthatóak. Ahhoz még dolgozni kell, hogy egyszer egy olyan is előkerüljön, ami emberi belátható időn belül visszatér majd hozzánk.
Kisbolygók és az üstökösök után most mi van a célkeresztben?
Hát alapvetően továbbra is a kis bolygók vannak célkeresztben, ugye ezt egy pályázati támogatást tette lehetővé, ezt a kis bolygódászatot, hát eleve van egy, nyilván ott még néhány évig ezt működtetni kell, de mivel nagyon nagy sikerű ez a program, ezért mi ezt nagyon, nagyon szeretnénk folytatni, úgyhogy további kis bolygók megfigyelése ugye szükséges. Ez egy eléggé hosszú munka, tehát mivel pont azért, mert ritkán kerülnek föld közelbe, ahhoz, hogy az összes veszélyeset megtaláljuk, az még biztos, hogy évtizedekre vagy több évtizedre elnyúló munka lesz a csillagászoknak. És mivel itt már ebben van gyakorlatunk, ezeknek a relatíve kisebb távcsöveknek, amik nekünk vannak, ezeknek tökéletes program ez is, tehát ide nem kellene óriás távcsövek vagy űrtávcsövek, úgyhogy biztos, hogy ez még évekig, vagy reményeink szerint évtizedig folytatódó program lesz a Magyarországon, illetve az intézetünkben.
Szigma, a holnap világa.
Több mint 40 év után 2012-ben jelentek meg újra a Dunán és néhány másik folyón a fehér kérészek, azaz a Dunavirágok. Az idei, még zajló rajzásuk nagyságrendekkel nagyobb, mint az elmúlt évben, éppen emiatt is fontos a magyar kutatók fejlesztése, amely segít ezeknek a rovaroknak abban, hogy ne a hidakra csapódva pusztuljanak el, hanem sikeresen lerakják petéiket a vízre. Kalapos Mihály, Kriska Györgyöt, a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadóját, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, az ELTE docensét kérdezte.
A Tisza virágzásról mindenki hallott, a Duna virágzásról kevésbé, amiatt, mivel a Duna virágfaj, ami szintén egy kérészfaj, a Tisza virághoz hasonlóan, az 2012 óta produkál újra tömeges rajzásokat Magyarországon. Tehát ezt megelőzően 40 évig elsősorban a vízszennyezések miatt nagyon minimálisra csökkent a száma, és csak kisebb kirepülések voltak, ezért a laikusoknak nem tűnt szembe, hogy ez a faj ez megtalálható.
Mégis most mivel magyarázható, hogy ez a rovarfaj ismét megtalálható, ráadásul nagy számban, ennyire tiszta lenne a Duna?
Hát ez az egyik ok. Na most az, hogy ennyire tiszta vagy nem tiszta, itt ugye azt kell figyelembe venni, hogy mi az, ami a fajra hat. Tehát itt biztos, hogy történt egy olyan változás, amit mi elsősorban az európai szempontból is kimagasló minőségben dolgozó bécsi szennyvíztisztítónak átadásának tudunk be, hogy egy olyan vízminőség javulás következett be, ami lehetővé tette a fajnak a tömeges megjelenését. De ahhoz, hogy ilyen gyorsan, ilyen nagy mértékben elterjedjen, ahhoz más dolgokra is szükség volt. Tehát itt valószínűleg megjelentek olyan új evolúciós stratégiák, amelyek segítették a fajnak az elterjedését.
Mégis, ugye veszélyben van ez a rovarfaj.
Nem csak az általános természetpusztításról van szó, hanem kifejezetten a fényszennyezésről. Tehát a lakókörnyezeteknél nagyon erőteljes, mesterséges fényhatások jelennek meg, amelyek hatnak erre a rovarra, elvonzák őket a vízélő helyükről, tehát a folyó felszínről kikerülnek a szárazra, és hogyha a nőstények ott rakják le a petéiket, akkor azokból nem fog kifejlődni az új generáció. A másik veszély pedig az, hogy itt ilyen komplex ökológiai csapdák alakulnak ki a viselkedésükhez kapcsolódóan, hiszen megfigyelhető, hogy ezek a rovarok, mielőtt lerakják a petéiket, akár kilométereken keresztül repülnek a folyó fölött, és ott rakják le a petéket. Na most, hogyha ilyenkor például egy kivilágított híddal találkoznak, akkor nem tudják folytatni az útjukat a híd fölött vagy a híd alatt, hanem felrepülnek, és mivel éjszaka történik a rajzás, tehát már besötétedés után, ezért felrepülnek a hídlámpákhoz, és a hídon pusztulnak el. Tehát itt valójában arról van szó, hogy két hatás, tehát egyrészt az, hogy követik a folyó felszínt, a vízfelszínről visszatükröződő vízszintesen poláros fény alapján, tehát az nagy távolságból összegyűjti a kérész tömegeket, amelyek aztán utána milliószámra elpusztulhatnak egy-egy ilyen mesterséges objektumnak.
Önök azonban kitaláltak valamit, amivel segítik a rovarokat, ugye, hogy ne szálljanak föl ilyen magasra.
Igen, tehát már 2012-ben megfigyeltünk egy érdekes dolgot, hogy a mesterséges fényforrásoknál kialakuló nagy rovarcsóvákat el lehet csalni akár egy zseblámpa fényével is. És akkor így merült föl, hogy a kutyaharapás szőrével alapján próbáljuk meg nagyon vonzó fényekkel a vízfelszín fölött tartani a kérészeket. Most a nagyon vonzó az itt arra utal, hogy meg kellett határoznunk tudományos kutatás során, hogy melyek azok a fényspektrumok, amelyek leginkább vonzák őket. Most ezeknek a kutatásoknak Egri Ádám kollégám vezető.
És mik ezek?
Valójában ugye azt kellett feltérképezni, hogy a látható spektrumból és a nem láthatóból is, melyek azok, amelyeket egyáltalán a rovarok képesek érzékelni, és ezért olyan vizsgálatokat végzett, amikor a lárvák, illetve a kifejlett rovaroknak a szemét is vizsgálta, hogy melyek azok a fényimpulzusok, amelyekre választ tud a rovar, és ezáltal igazolta azt, hogy egyáltalán melyek azok a fények, amelyek hatnak rájuk, és hát később kiderült, hogy a rövid hullámhosszú spektrum, tehát elsősorban az ultraibolya és a kék fények azok, amelyek leginkább vonzák a rovarokat.
Magyarán ezeknek a LED lámpáknak köszönhetően maradnak a víz közelében, és nem pusztulnak el, ugye?
Igen, tehát ezek úgy vannak kihelyezve ezek a lámpák a hidakon, hogy az itt összegyűlő rovarok, azok végső soron a vízbe kerüljenek, és mivel itt többségben nőstényekről van szó, ezért megmenekülhet az utódgeneráció, hiszen a peték megfelelő helyre a vízbe kerülnek. Azt az érdemes megjegyezni, hogy ezek egy elég kis pontszerű fényforrásnak tűnnek egy hatalmas hídon, ugyanakkor ezek nem túlterhelhetők, ezek a kérészvédő fények, hiszen a náluk kialakuló rovarcsóvák elérik a vízfelszínt, és ahol a rovarok már elérték a vízfelszínt, akkor azok már biztos, hogy le tudják rakni a petéiket. Tehát minél több rovar jön, annál előbb eléri ez a rovarcsóva a vízfelszínt, és onnantól kezdve folyamatosan megmenti a kérészeket.
Mi az általános következtetés?
A folyamatosan érkező kérészeket folyamatosan képes megmenteni. Egy kis összegű beruházásról van szó, főleg akkor, hogyha figyelembe veszük azt is, hogy egy hídnak a felépítésébe mennyibe kerül. Másrészt fontos, hogy nem csak természetvédelmi károkozást tudunk ezzel elhárítani, hanem bizony előfordul, hogy a kérészek olyan nagy mennyiségben pusztulnak el a híd útjain, hogy síkossá válik a felszín, és ez közlekedésbiztonsági kockázatot jelent, illetve a felhalmozódó nagy mennyiségű holt szerves anyag pedig fertőzést veszélyt is jelenthet.
Miért jó egyébként, hogyha minél nagyobb számban vannak jelen a folyókban ezek a kérészek?
Hát egy olyan fajról van szó, ami központi szerepet tölt be a folyó táplálék hálózatában. Tehát nagyon sokféle élőlény táplálkozik a lárvákkal, a kifejlett rovarokkal is, tehát emiatt is. Másrészt ők maguk viszont a testükben jelentős mennyiségű szerves anyagot halmoznak föl, amit elsősorban a vízben megtalálható ilyen alacsonyabb rendű élőlény együttesek, tehát élőbevonatok, algabevonatok adnak.
Szigma, a holnap világa.
Nem féltik állásukat a ChatGPT-től a magyar újságírók és szövegírók, derítette ki a Budapesti Corvinus Egyetem legújabb kutatása. Ez azonban elsősorban annak köszönhető, hogy az érintettek a technológia veszélyeit alábecsülik, a saját alkalmazkodó képességüket pedig túlbecsülik, mondta Vicsek Lilla egyetemi docens, a kutatás egyik vezetője. Herceg Zsolt interjúja.
Vannak kutatások, amik kérdeznek újságírókat, vagy más szakembereket arról, hogy hogy képzelik el a szakmájuk jövőjét, és ezek a kutatások azt feltételezik, hogy akkor szakvéleményt adnak a jövővel kapcsolatban ezek az emberek. Ugyanakkor elfelejtik azt, hogy maguk az emberek, akiket megkérdezünk, ők is benne élnek egy kultúrában, bizonyos pszichológiai jellemzőkkel rendelkeznek, és ők is érintettek a jövővel kapcsolatban. Ezért ennél a kutatásnál nem azt feltételez, hogy objektív módon meg tudják jósolni, hogy mi lesz a jövő. Tehát nem az volt a kérdésünk, hogy na akkor mi lesz a jövő, és hogy azt vártuk, hogy majd az újságírók és a szövegírók megmondják nekünk, hanem arra voltunk kíváncsiak, hogy ők ezt hogy látják, és ezt vajon mi befolyásolja. Figyelembe véve azt, hogy nyilván nekik nagyobb a szakértelmük ezen a területen, tehát tudnak olyan dolgokról, amiről mások nem tudnak a szakmával kapcsolatban, de itt igazából leginkább az izgatott minket, hogy milyen tényező magyarázhatják azt, ahogy gondolkodnak.
Milyen tényezők magyarázzák azt, ahogyan gondolkodnak erről a témáról az újságírók és a szövegírók, és milyen következtetéseket lehet ebből levonni?
Ami számomra a legizgalmasabb dolog, ami az egyik tényező, ami magyarázza, az egyfajta ilyen optimista torzítás, ami már más kutatásaimban is jelen volt. Az újságírók és szövegírók azt gondolták, hogy őket ugyan nem fogja rosszul érinteni, de lehet, hogy más újságírót, szövegírót viszont rosszul fog érinteni, de hát ők annyira jók, annyira jól tudnak alkalmazkodni, hogy ebből nem lesz gond. Nyilván nem kérdeztük meg az összes újságírót és szövegírót, és nem is volt véletlenszerű minta, tehát elvileg lehetne, hogy mi azokat az újságírókat és szövegírókat kérdeztük meg, akik legjobbak az országban, de hát nem ez volt a célunk. Ráadásul az is érdekes volt, hogy senki nem érezte magát juniornak, tehát ilyen kezdőbbnek, holott volt, hogy valakiket az alapján választottunk ki, az is egyértelmű volt, hogy nagy részük nem használta korábban a technológiát, mint mondjuk mások a környezetükben. Mégis azt gondolták, hogy de ők jobban fognak tudni ezen megbirkózni, mint mások, és őket segíteni fogja. Tehát ez egyfajta optimista torzításnak egy típusa, ami azt mutatja, hogy az egyének túlbecsülhetik a velük bekövetkező pozitív eseményeket, és alábecsülhetik a negatív események megtapasztalásának valószínűségét.
Azt megkérdezték-e az újságíróktól, és ha igen, kíváncsi vagyok, hogy mit válaszoltak, hogy ha attól nem is tartanak, hogy az ő munkájukat elveszi a mesterséges intelligencia, de attól tartanak-e, hogy mások, például politikai döntéshozók, cégek vagy bűnözők rossz célokra használják ezeket az alkalmazásokat, szoftvereket, technológiákat, és ebből az újságíróknak is bajuk lesz, ettől az ő munkájuk is nehezebb lesz a jövőben.
Most itt kifejezetten azt nem néztük, hogy más foglalkozásokkal összevetve mondjuk hogy látják a saját foglalkozásokat, kutatásuk esélyeit, de volt egy másik kutatásunk, ahol ilyesmi kérdést itt tettünk föl fiataloknak. Ott az volt az érdekes, hogy ott is volt egy olyfajta optimista torzítás, ott az úgy nézett ki, hogy ami az én szakmámban van, hát az túl komplex, azt nem tudja megcsinálni a mesterséges intelligencia, de ami a másik szakma, ami kicsit is hasonló, azt meg tudja csinálni. És igen, a kérdés másik felére rátérve, az újságírók körében volt olyan félelem, ugye, hogy rossz célokra lehet majd használni a mesterséges intelligenciát, dezinformáció és ilyesmi. Emiatt is mondták azt, hogy ezeknek a kivédése egyenesen plusz munkát jelent, és emiatt ugye szükség van újságírókra. Mert mondjuk a mesterséges intelligencia az nem tud annyira erősen teljesíteni az oknyomozó újságírásban, a terepmunkában és a hiteles etikus tudósításokban.
Jól érzékelem, hogy a kutatás tapasztalatai szerint legalábbis a megkérdezett újságírók és a szövegírók, mintha egy kicsit alábecsülnék a technológiát, annak tempóját, hatását, és minthogyha túlbecsülnék a saját alkalmazkodó képességüket?
Igen, ez szerintem kijelenthető, mert ugye az jellemezte a két szakmának a képviselőit, akit megkérdeztünk, hogy először, amikor olvastak a médiában az egészről, nagyon megijedtek, de utána már média képet túlzónak tartották, pláne, hogy kipróbálták akkor a ChatGPT-t, és akkor azt gondolták, hogy na hát ez tényleg nem is olyan nagy szám. Viszont, ami nagyon lényeges, egy részük biztos, hogy nem mélyedt el abban, hogy már azóta is változott a technológia, illetve különbségek vannak a ChatGPT 3,5 és a GPT 4-es között, és mire csináltuk az interjúkat, addigra bőven lehetett már a GPT 4-et használni, ami sokkal, de sokkal jobban megoldott egyes dolgokat, mint a sima ChatGPT. Tehát igen, úgy tűnik, hogy nem mélyedtek el abban, hogy például ugye a ChatGPT 3,5-ösnek is, meg hát végül is az összes generatív modellnek van ez a hallucináció problémája, hogy nem valós dolgokat is állíthat. Igen, de a GPT 4-ben kérhetünk a válaszban, hogy adjon meg egy linket az internetre a válaszát alátámasztva, és akkor ott le tudjuk ellenőrizni, illetve kutatások azt is bebizonyították, hogy sokkal, de sokkal jobb már hallucináció szempontjából a GPT 4. És ez már, amikor az interjúra sorra került velük, tudható volt, de ők nem vettek erről tudomást.
Sigma, a holnap világa.
Leomlott a Titanic orrának korlátja. A 2012-ben elsüllyedt luxus óceánjáró lassan felismerhetetlenné válik. Idén nyáron több mint 2 millió fotót készítettek a roncsról, amelyet egy vasfaló baktérium pusztít. A szakértő szerint 20-30 év múlva szinte semmi sem marad az ikonikus hajóból, mert sem tartósítani, sem kiemelni nem lehet. Herceg Zsolt mondja el a részleteket.
Búvár robotok segítségével vették észre a kutatók, hogy a Titanic orrának korlátja, amely 2022-ben még a helyén volt, mostanra leomlott, és ezzel az 1912-ben elsüllyedt luxus óceánjáró legikonikusabb része adta át magát az enyészetnek. A szakértők számítottak erre, mondta korábban az Inforádió Aréna című műsorában Balogh Tamás hajóroncs kutató, hajózástörténeti szakíró, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti Egyesületének elnök, a Magyar Búvár Szakszövetség tudományos alelnöke.
Egy vasfalú baktériumfajtát, a Halomonas titanicét fedezték fel a roncsokon, amelyek folyamatosan vonják ki az elsüllyedése óta a hajótest acéljából a vasat. Ennek következtében a víz alatt eltöltött 111 év során olyan mennyiségű vas távozott a hajótest acéljából, hogy az már rövid időn belül a saját súlyát sem lesz képes elviselni. Változik, hogy ki mikorra valószínűsíti ennek a bekövetkezését, van, aki 2030-ra, van, aki 2037-re, azonban az biztos, hogy 2040-nél hosszabb állékonyságot már senki sem jósol a roncsoknak.
A Titanic roncsát nem lehet megmenteni, és kiemelni sem, tette hozzá a szakértő.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.